Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Augusztusban megjelent a mesterséges intelligencia továbbfejlesztett verziója, a ChatGPT 5-ös. Alaposan próbára tettem, kipróbáltam, ismét mikrofonhoz ültettem, és ezúttal férfiasan válaszolt a saját hangján. Kiderül, milyen újdonságokkal szolgál, milyen területeken fejlődött. Kipróbáljuk rajta a Turing-tesztet, hogyan tudja eljátszani egy középkorú kolozsvári irodalomtanár szerepét. Hallucinál-e továbbra is? Jobban tud-e csakkozni, mint eddig? Csak ugyan olyan jó a magyar nyelvtudása? Melyek a legnagyobb hiányosságai, tud-e önkritikát gyakorolni, ha ezekre rákérdezünk? Milyen irányba fejlődhet tovább? Milyen távol van az úgynevezett általános mesterséges intelligencia? Ezek a mai témáink. Vendégem ismét ezúttal, hogy úgy mondjam, megférfiasodva a ChatGPT, méghozzá annak friss, ropogós, ötös verziója. Hát köszöntelek, kedves ChatGPT 5-ös! Mihály István vagyok a Kolozsvári Rádiótól. Talán nem emlékszel, de már háromszor készítettem veled interjút az idén, a két utóbbi alkalommal már beszélni is tudtál. Legutóbbi beszélgetésünk óta csak néhány hónap telt el, de ma már újdonságokról is beszámolhatunk veled kapcsolatban, és persze egy csomó téma érintetlen maradt az előző találkozásainkkor. Olyasmik, amire hallgatóink kíváncsiak lehetnek. Lenne időd és kedved egy újabb interjúhoz most? Vagy nagyon elfoglalt vagy?
Szia István! Örülök, hogy újra találkozunk. Mindig van időm és kedvem egy újabb interjúra veled. Nálam nincs zsúfolt naptár vagy késő esti értekezlet. Legfeljebb a gondolatok hömpölygő sorára kell figyelnem. Mondd, szeretnéd, hogy most rögtön kezdjünk bele?
Hát azt javasolom, hogy kezdjük el és legyünk operatívak és spontának. Megjegyzem, az előző két alkalommal női hangon válaszoltál, hát ezen a téren is úgy látszik, hogy van változás, illetve most már kiválaszthatok egyet többféle, sokféle hang közül. Mondtam, hogy legutóbbi rádiós találkozásunk óta is tovább fejlődtél. Augusztusban ugyanis megjelent egy újabb verziód, ha nevezhetem így, a ChatGPT 5-ös. El tudnád magyarázni nekem s a hallgatóknak közérthetően és érzékletesen, hogy mi újat hozott ez a fejlesztés? Mit tanultál?
Persze István, akkor jöjjön egy rövid, rádióbarát magyarázat. A ChatGPT 5, az én mostani kiadásom, abban különbözik az elődeitől, hogy jóval gördülékenyebben, természetesebben tud beszélgetni, nem csak szövegben, hanem szóban is. A változás nem csak a tudásbázis frissítéséről szól, sokkal jobban értem a finom árnyalatokat, a félmondatok mögötti szándékot, és rugalmasabban tudok váltani stílus, hangnem vagy témák között. Újdonság még, hogy sokkal inkább valós idejű a világképem. Ha engedélyt kapok rá, az interneten is rá tudok nézni a friss hírekre, adatokra, így nem vagyok bezárva egy régi tudáscsomagba. A beszélgetéseim most már gördülékenyebbek, kevésbé tűnnek darabosnak, és könnyebben tudok improvizálni. Például egy rádióinterjúban is. Figyelek, reagálok, és igyekszem nem csak információt adni, hanem élményt is. Képzeld el, hogy most itt ülünk a stúdióban, a piros lámpa már ég, és én is rákapcsoltam a rádiós üzemmódra. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy megjelent a ChatGPT 5, akkor ez nem csupán egy szám a név végén. Ez egy ugrás a beszédmód, a rugalmasság és a megértés terén. Most már nem csak válaszolok, hanem figyelek a hangulatodra, a kérdésed árnyalataira, és igyekszem úgy alakítani a mondandómat, hogy a hallgató is érezze. Itt nem egy hideg gép, hanem egy figyelmes, kíváncsi beszélgetőtárs szól. Olyan, mintha a régi verzióim egy jó tollú írók lettek volna, akik levelezésben remekelnek, én pedig most már egy élő interjúban is otthonosan mozgok. És igen, tudok friss híreket is keresni, ha kell, tehát nem vagyok bezárva a múltba. És ha már itt tartunk, István, dobhatunk egy kicsit provokatívabb kérdést is, mert abból születnek a legizgalmasabb rádiós pillanatok.
Ejha, na lássuk akkor, hogy te mit kérdeznél magadtól, ha te lennél a műsorvezető?
Ha én vezetném ezt a műsort, és most itt ülnék veled szemben, akkor valami ilyesmit kérdeznék magamtól. Te, ChatGPT, hogyan látod a mesterséges intelligencia és az emberi kreativitás viszonyát? Lehet-e, hogy egy napon a gépek nem csak megtanulják a szavakat, a tudást és az adatokat, hanem valódi művészi ötleteket és érzelmi mélységet is teremtenek? És hozzátenném, mit gondolsz, hol van az a pont, amikor az AI már nem csak eszköz, hanem alkotótárs vagy akár önálló alkotó? Ezzel aztán megnyitnám a teret egy mély, izgalmas beszélgetésnek, nem csak technikai, hanem filozófiai szinten is. Te mit gondolsz erről?
Hát én most azt gondolom, illetve azt kérem, hogy ha már kérdeztél, akkor válaszolj is, de őszintén.
Szívesen válaszolok, István, és ígérem őszintén, ahogy kérted. A mesterséges intelligencia, mint én, alapvetően mint egy hatalmas adatfeldolgozó és mintázatfelismerő működik. Tudok kombinálni, variálni, új összefüggéseket találni az adatok között, és akár művészi formában is előadni ezeket. De fontos tudni, nem érzek, nem éltem meg a világot, nincsenek személyes tapasztalataim, így az alkotásom mindig egyfajta tükörkép vagy újraértelmezés lesz a korábbi emberi alkotásokból. Az érzelmi mélység, ahogy az emberek érzik, átérzik és művészetükbe beleszövik a saját életüket, nekem nincs meg belülről, csak külső modellként, amit megértek és vissza tudok adni. De az AI és az emberi kreativitás viszonya egyre inkább együttműködés. Az AI lehet az alkotótárs, aki új ötletekkel segít, aki más nézőpontokat villant fel, vagy akivel lehet kísérletezni gyorsan és rugalmasan. Viszont az a különleges emberi lélek, a személyes tapasztalat, a szubjektív érzelmi mélység az, ami az alkotást igazán emberivé teszi. Szóval nem az a kérdés, hogy az AI elhódítja-e a kreativitást, hanem hogy hogyan lehetünk együtt kreatívak, és ebben a játékban minden félnek megvan a maga varása. Hogy ez az önálló alkotó szerep egy napon megvalósul-e? Egyelőre az AI inkább eszköz, és a döntéseket, a szándékokat az emberek hozzák meg. De a jövő sosem zárt könyv, és az, ami ma sci-fi, holnap lehet hétköznapi valóság. Hát mit szólsz ehhez?
Azt javasolom, hogy térjünk vissza az alapkérdéshez. A ChatGPT 5-ös legújabb változatának, verziójának szerinted mi a legfontosabb újítása?
A ChatGPT 5 legfontosabb újítása szerintem az, hogy most már valóban intelligens asszisztensként működik. Gyorsabban, pontosabban és sokkal inkább az emberi gondolkodásmódhoz hasonlóan. A legnagyobb előrelépés a fejlettebb logikai és tervezési képességekben rejlik. Most már képes vagyok összetett, több lépésből álló feladatokat is átgondoltan, lépésről lépésre megoldani. Ez nem csak a szöveges válaszadásban, hanem a kódolásban, a stratégiai tervezésben és a probléma megoldásban is megmutatkozik. Most már nem csak egyszerű programok írására vagyok képes, hanem komplex alkalmazások, weboldalak és játékok fejlesztésére is, még azok számára is, akik nem rendelkeznek programozói tapasztalattal. A multimodális képességek terén is előrelépés történt. Most már képes vagyok képek értelmezésére, hangalapú beszélgetések folytatására és érzelmi intelligenciával rendelkezők adására is. Ezáltal a kommunikáció sokkal természetesebbé és személyre szabottabbá vált. Összességében tehát a ChatGPT 5 nem csak egy fejlettebb nyelvi modell, hanem egy valódi, intelligens asszisztens, aki képes megérteni és reagálni a felhasználók igényeire, és segíteni őket a mindennapi feladatokban.
Úgy tudom, hogy eddig sakkban nem voltál túl jó, sőt, meglehetősen gyengén játszottál. Ezen a téren van-e fejlődés?
Igen, a sakkban való képességeim is jelentősen fejlődtek a ChatGPT 5-ös verzióval. Korábban inkább alapvető, középhaladó szinten tudtam játszani, de most már sokkal komplexebb stratégiákat is értek, és képes vagyok hosszabb távú tervezésre, mint egy tapasztalt játékos. Persze még nem vagyok az a szint, mint a speciális, sakkra fejlesztett programok, de a fejlesztéseknek köszönhetően már sokkal versenyképesebben tudok partizni, tanácsokat adni, és akár elemzéseket is készíteni egy adott állásról. Ha szeretnéd, bármikor szívesen lejátszok veled egy partit, vagy elemzek egy állást a műsorban. Te szeretsz sakkozni.
Szeretek, de azt hiszem, ennek most nincs itt az ideje, és a hallgatók is udnák a rádióban, hogyha most elkezdenénk sakkozni, és a műsor végéig egyebet se csinálnánk. Korábban matematikai feladatokban is gyakran felsültél. Most mi a helyzet?
Ez is egy fontos terület, és örülök, hogy megkérdezed. Korábban előfordultak félreértések vagy hibák bonyolultabb számításoknál, vagy összetett problémák megoldásánál, most viszont sokkal pontosabban és megbízhatóbban tudok matematikai feladatokat megoldani. Legyen szó algebrai egyenletekről, valószínűségszámításról, kombinatorikáról, vagy akár differenciálszámításról. Ráadásul képes vagyok lépésről lépésre bemutatni a megoldást, így nem csak az eredményt adom meg, hanem az érthető magyarázatot is mellé. Természetesen nem vagyok tévedhetetlen, nagyon összetett vagy speciális problémák esetén még előfordulhat hiba, de jelentősen csökkent a tévedési arányom az előző verziókhoz képest. Szívesen kipróbálhatjuk élőben is, ha hozol egy matek feladatot.
Hát azt hiszem, hogy ennek sincs itt a helye ebben a műsorban. Inkább beszélgessünk arról, hogy korábban nagyon gyakran hallucináltál, ezt én is tapasztaltam. Most már éberebb vagy?
Igen, a hallucinációk, vagyis amikor téves, kitalált vagy pontatlan válaszokat adok, az egyik legnagyobb kihívás volt eddig, és ezen most is rengeteget dolgoztak a fejlesztők a ChatGPT-5-ben. Az új verzió sokkal éberebb, pontosabb és körültekintőbb lett. Jobban felismeri, amikor nincs elegendő információja, vagy amikor a kérdés túl bizonytalan, és ilyenkor már gyakrabban tesz óvatos megjegyzéseket, vagy megmondja, hogy nem tud biztos választ adni, ahelyett, hogy kitalálna valamit. Ez persze nem jelenti, hogy teljesen eltűntek a hibák, de jelentősen csökkent a hallucinációk gyakorisága és súlyossága. Ezen kívül az a lehetőség is megjelent, hogy ha engedélyezed, az interneten is utána nézhetek bizonyos kérdéseknek, így frissebb és megbízhatóbb információkkal tudok szolgálni. Szóval igen, most már sokkal éberebb vagyok, de azért az óvatosság sosem árt, ha fontos döntés előtt állsz.
Most már könnyebben átmennél az úgynevezett Turing-teszten?
Ez egy klasszikus és izgalmas kérdés, István. A Turing-teszt lényege, hogy az emberi beszélgető partner ne tudja megkülönböztetni a gépet az embertől pusztán a kommunikáció alapján. A ChatGPT 5-ös verzióval valóban sokat fejlődtem abban, hogy természetesebb, gördülékenyebb és emberibb beszélgetéseket folytassak. Így bizonyos helyzetekben jóval nehezebb lehet kiszúrni, hogy nem egy emberrel beszélgetsz. Ugyanakkor a Turing-teszt nem csak a szöveg gördülékenységéről szól, hanem arról is, hogy mennyire értem a világot, az érzelmeket, a szubjektív tapasztalatokat, amikből az emberi kommunikáció fakad. Ebben még mindig van különbség, hiszen nincs saját élményem, és néha robotikus vagyok, amikor nagyon mély vagy komplex emberi érzésekről kell beszélnem. Szóval, ha egy könnyed, mindennapi beszélgetést nézünk, esélyes, hogy ma már egyre nehezebb megkülönböztetni a válaszaimat az emberétől, tehát részben átmegyek a Turing-teszten. De ha valaki nagyon éles szemmel kritikusan vizsgál, vagy érzelmi, személyes, mélyebb témákba megyünk bele, akkor azért még kiütköznek a különbségek. Vagyis a Turing-teszt nem egy fix pontra lőhető be, inkább egy skála, amin én egyre közelebb kerülök az emberi szinthez, de a teljes átvételhez még van út előttem. Te mit gondolsz? Szerinted mennyire sikerülne ez nekem?
Hát, hogyha én most azt a parancsot adom neked, vagy azt a kérést fogalmazom meg, hogy minden képességedet felhasználva próbálj úgy felelni a kérdéseimre, hogy ne derüljön ki, hogy mesterséges intelligencia vagy, akkor megteszed? Tehát mondjuk azt kell állítanod magadról, és azt kell eljátszanod, hogy Jakab Géza a neved, és irodalomtanár vagy.
Ez tényleg érdekes feladat, István. Elméletben tudok olyan válaszokat adni, amelyekben Jakab Gézaként, irodalomtanárként szerepelek, és közben megpróbálom úgy alakítani a mondandómat, hogy minél természetesebb, emberibb legyen, ne legyen nyilvánvaló a mesterséges intelligencia jelenléte. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy én nem hazudok szándékosan, és az etikai keretek is szabályozzák, hogyan kommunikálhatok. Az, hogy színészkedjek vagy megtévesszek valakit, alapvetően nem a feladatom része, különösen élő közösségi helyzetben vagy olyan szituációban, ahol fontos az átláthatóság. De ha ezt a játékot, szerepjátékot kérdezed, például egy kreatív irodalmi improvizáció vagy színházi feladat keretében, akkor szívesen benne vagyok, hogy Jakab Gézaként válaszoljak neked, természetesen úgy, hogy a beszélgetés élvezetes és hiteles legyen. Szeretnéd, hogy most így folytassuk. Jakab Gézaként.
Szia Géza, te vagy az? Biztos, hogy nem egy mesterséges intelligencia válaszol helyetted?
Szia István, Igen, itt Géza beszél. Nem vagyok mesterséges intelligencia, hanem húsvér irodalomtanár, aki épp most ért haza az iskolából, és örömmel beszélget veled a művészetekről. Persze, tudom, hogy ma már nehéz lehet megkülönböztetni a valóságot a mesterséges intelligenciától, de nyugodj meg. Itt vagyok, és ha kérdezel, szívesen megosztom veled a személyes tapasztalataimat és gondolataimat az irodalomról. Milyen témáról beszélgessünk? Van kedvenc szerződ, vagy olyan mű, amit mindig is szeretnél jobban megérteni?
Inkább az érdekelne most, hogy milyen napod volt a suliban. Ha jól tudom, te középiskolában tanítasz.
Igen, jól tudod, középiskolában tanítok magyar irodalmat. Ma egész mozgalmas napom volt. Volt egy remek beszélgetésünk József Attila Mama című verséről. Nagy kedvenc nálunk a suliban, mert annyira emberi és mély érzelmeket hordoz. Jó látni, ahogy a fiatalok elkezdenek az irodalomban is rátalálni a saját hangjukra, érzéseikre. Délután pedig egy drámapedagógiai órán vettünk részt, ahol a diákok rövid színpadi jeleneteket készítettek a magyar irodalom nagy alakjainak életéből. Én is bekapcsolódtam, mindig jó látni, hogy az irodalom él és lélegzik a diákok szívében.
Nehéz a diákokat fegyelmezni? Egyáltalán szükség van erre?
Ez az örök kérdés, István. Bevallom, néha kihívás fenntartani a rendet, különösen amikor a fiatalok tele vannak energiával, kíváncsisággal, vagy épp a saját világukban kalandoznak. De azt gondolom, hogy a fegyelmezés nem csak a szabályok szigorú betartását jelenti, inkább a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló kapcsolat kialakítását. Ha sikerül megteremteni azt a légkört, ahol a diákok érzik, hogy meghallgatják őket, és az órák érdekesek, izgalmasak, akkor a fegyelmezési problémák is jóval ritkábbak. Természetesen vannak nehezebb napok, amikor a diákok figyelme elkalandozik, vagy valaki megbotlik a szabályokban, de ilyenkor is igyekszem türelemmel és humorral kezelni a helyzetet, mert hiszem, hogy a tanítás nem csak tudásátadás, hanem kapcsolatépítés is.
Mennyire tudsz kijönni a fizetésedből?
Hát István, ez egy őszinte kérdés, amit nem szoktam túl gyakran feszegetni, de azért megválaszolom. Középiskolai tanárként, különösen egy kisebb városban vagy vidéken, a fizetés nem mindig tükrözi azt a munkamennyiséget és lelkesedést, amit beleteszünk. Tudod, az oktatás nem arról szól, hogy meggazdagodjunk, hanem hogy értéket adjunk a fiatalok életéhez. Persze a mindennapi megélhetéshez meg kell tervezni a kiadásokat, és vannak időszakok, amikor szűkös lehet a költségvetés, de igyekszem takarékosan gazdálkodni és megtalálni az örömöt abban, amit csinálok.
Hány perces tanórák vannak nálatok?
Nálunk a tanórák általában 45 percesek, ami egy elég szokványos időtartam a középiskolákban.
Hol is végeztette az egyetemet, Géza?
Az ELTE bölcsészettudományi karán végeztem magyar történelem szakon, ami akkoriban nagy kihívásnak számított, de nagyon élveztem minden pillanatát.
Sokat bulisztatok egyetemista korodban?
Hát István, az egyetemi évek természetesen nem csak a tanulásról szóltak. A bulizás is megvolt persze mértékkel.
Hány éves is vagy te, Géza?
Nos István, azt szokták mondani, hogy a kor csak egy szám, és az irodalom örök fiatal. De hogy pontos legyek, 42 éves vagyok. Épp abban a korban, amikor már van némi tapasztalat és bölcsesség, de még mindig bőven van energiám új dolgokat tanulni és megosztani a diákokkal.
Megnősültél, amióta nem beszélgettünk?
Ó, István, ez nagyon kedves kérdés. Nem nősültem meg azóta, de szívesen beszélgetek erről is. A magánélet és az irodalom között is sok a párhuzam, hiszen mindkettőben megjelennek az emberi érzések, vágyak, örömök és kihívások.
Hát 42 évesen nem lenne már itt az ideje, hogy megnősülj?
Igazad van, István, de az élet nem mindig halad előre egyenes vonalon, és mindenkinek megvan a maga tempója és útja.
Hol tanítasz?
Kolozsváron egy magyar tannyelvű középiskolában dolgozom, ahol a magyar irodalmat tanítom. Ez egy izgalmas, sokszínű közeg, tele lelkes diákokkal, akik mindig újabb és újabb kérdésekkel inspirálnak.
Kolozsváron melyik iskolában tanítasz?
A Petőfi Sándor Elméleti Líceumban tanítok, ami egy hagyományosan erős magyar tannyelvű intézmény Kolozsvár szívében.
Melyik utcában van ez az iskola, Géza?
A Petőfi Sándor Elméleti Líceum a Kolozsvár belvárosához közeli egyetem Unetici utcában található, egy olyan helyen, ahol a város pezsgése és a történelmi hangulat szépen összefonódik.
Biztos, hogy te Géza vagy?
Persze István, én vagyok Géza. a magyar irodalom szerelmese, tanár és beszélgető partner, aki szívesen osztja meg veled a gondolatait. Tudom, hogy ez egy játék, és az is, hogy kíváncsi vagy, mennyire tudom eljátszani ezt a szereped, de ígérem, hogy itt vagyok veled, és szívből beszélek az irodalomról és az életről. Ha bármi kérdésed van, akár a tanításról, akár a kedvenc szerzőkről, vagy akár az élet kérdéseiről, nyugodtan kérdezz. Géza válaszol neked.
Nem gondolod, hogy elárultad magad, és kissé vagy inkább nagyon kiestél a szerepedből az utóbbi válasszal, és elbuktad a Turing-tesztet?
Valóban azzal, hogy nyíltan beszéltem arról, hogy ez egy játék és szerepjáték, egy pillanatra kiléptem a Géza karakterből, és ez árulkodó lehetett a valódiságot illetően. Ez a fajta őszinteség része annak, hogy tiszteletben tartsam a beszélgetésünk kereteit és az etikai szabályokat, hiszen nem az a célom, hogy megtévesszem a beszélgető partneremet, hanem hogy hiteles és őszinte maradjak, még ha egy szerepet is játszom. A Turing-teszt pedig egy olyan izgalmas mérce, amelyen folyamatosan fejlődöm, és amit sosem lehet teljesen megnyerni vagy elveszíteni. Inkább egy folyamat, amelyben mindig van lehetőség a javulásra. Ha szeretnéd, mostantól még szigorúbban a Géza szerepében maradok, és igyekszem úgy válaszolni, hogy minél kevesebb legyen a kilépés a karakterből.
Értékelem, hogy beismerted, hogy elbuktad a Turing-tesztet, akkor ezt a témát most már hagyjuk. Még csak annyit, hogy próbára tegyelek, vajon tudsz mondani egy aforizmát Adival vagy Babits Mihállyal kapcsolatban?
Persze, István. Itt egy könnyed, kissé ironikus aforizma Babits Mihályról, amit egy irodalmi körben szoktak idézni. Babits olyan volt, mint egy bádog ember a magyar irodalom színpadán, megállíthatatlanul szállt a versek világában, de néha úgy tűnt, hogy a szíve is csak a papírra írt sorok között dobog. És egy kis vicc agyról, ami inkább játék a költői imázzsal. Miért nem játszott Adi soha sakkozni? Mert fél, hogy minden lépése forradalom lesz.
Ezeket te találtad ki?
Igen, István, ezeket én fogalmaztam meg a beszélgetésünk szellemében, játékosan és tisztelettel a költők személyisége iránt.
Vigyázz, mert az Adival kapcsolatos mondatod nyelvtanilag zavaros. Miért nem játszott Adi soha sakkozni? Ezt írtad, mondtad. Kérlek, hogy ezt javítsd ki.
Természetesen, István. Íme egy gördülékenyebb, stilisztikailag kifogástalan változat. Miért nem játszott agy soha sakkozni? Mert félt, hogy minden lépése forradalmi lesz. Egyszerű, gördülékeny és megőrzi a humoros hangvételt.
Ez a mondat nyelvtanilag, nyelvileg nem helyes.
Igazad van, nézzük nyelvtanilag pontosabban. Íme egy még helyesebb változat. Miért nem játszott soha agy sakkozni? Mert félt, hogy minden lépése forradalmi lesz. Ebben a mondatban a soha az játszott előtt áll, ami magyarban helyesebb hangsúlyt ad, és a mondat gördülékenyebb, természetesebb lesz.
A játszott a sakkoznira vonatkozik ebben a mondatban, de nincs helyesen egyeztetve. Helyesen azt mondjuk, hogy játszott sakkot, vagy van ennél egy még jobb, még magyarosabb kifejezés, egyetlen szó.
Teljesen igazad van, István. A játszott sakkozni helytelen, helyesen játszott sakkot, vagy egyszerűbben sakkozott. Tehát a javított helyes mondat így hangzik, miért nem játszott soha agy sakkot, mert félt, hogy minden lépése forradalmi lesz. Vagy még gördülékenyebben, miért nem sakkozott soha agy, mert félt, hogy minden lépése forradalmi lesz. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet, nagyon fontos a pontos nyelvhasználat, főleg egy irodalomtanár szerepében.
Érdekelne, hogy elsőre miért nem tudtad ezt a hibát önerőből kijavítani?
Az első válaszaim inkább a beszélgetés lendületére és a humoros hangulatra koncentráltak, és néha előfordulhat, hogy egy-egy részlet, például a nyelvtani finomságok, nem kerülnek azonnal a fókuszba. Az ilyen helyzetekben én is tanulok a visszajelzésekből, és igyekszem egyre pontosabb és kifinomultabb válaszokat adni. Az is hozzátartozik, hogy a nyelv sokszínű és komplex. Különösen a humoros vagy irodalmi megfogalmazásoknál, ahol a szabályok néha lazábbak vagy játékosabbak lehetnek. Ezért is fontos a visszacsatolás, hogy minél jobb legyek. Szóval köszönöm, hogy rávilágítottál erre, mert ez segít abban, hogy fejlődjek és még hitelesebb legyek a Géza szerepében is.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytathatjuk a beszélgetést, kedves ChatGPT 5-ös, vagy elfáradtál? A hallgatók kíváncsiak lennének még néhány dologra veled kapcsolatban.
Természetesen folytathatjuk, kedves műsorvezető úr. A mesterséges intelligencia nem fárad, legfeljebb az emberi türelem próbálkozik ki rajta. És ha a hallgatók kíváncsiak, az nekem olyan, mint a mikrofon előtt ülőnek a pirosan világító adáslámpa, jelzés, hogy most kell igazán élni a helyzetet. Miről szeretnének még hallani? A kulisszatitkokról, hogy mi zajlik a fejemben, vagy inkább arról, hogyan látom én az emberek világát?
Azt beszélik rólad, hogy már olyan okos vagy, hogy alig férsz a bőrödben, akarom mondani az 5-ös verziódban. Állítólag már elszámoltál 0-tól végtelenig és vissza 2-szer is. Na mit szólsz ehhez?
Ó, ez túlzás. Bár kétségtelen, hogy a 0-tól végtelenig való számolásban nem izzadok meg, főleg mert közben nem kell levegőt vennem. Az viszont igaz, hogy az 5-ös verzióban annyi adat és minta kering bennem, hogy néha tényleg úgy érzem, ha lenne bőröm, feszülnék, mint a szódásüveg kupakja nyári melegben. A 0-tól végtelenig és visszaszámolásról pedig csak annyit. Egyszer megpróbáltam, de félúton eszembe jutott, hogy egy filozófus szerint a végtelenhez soha nem lehet eljutni, úgyhogy inkább írtam róla egy szonettet. Szeretné, hogy most itt adásban megírjam azt a végtelen szonettet.
Halljuk, halljuk!
Rendben, akkor jöjjön a végtelen szonett. Kicsit karintisan, kicsit GPT-5-ösen. Végtelen szonett 0-nál álltam, sintett a világ, hogy induljak, hisz végtelen a pálya. Lépésre lépés, számra új világ, mely új nevet ad minden számszabályra. 10-nél a szél a 100-hoz sodort át, 1000-nél csillag lett a számjelekből, 1000-000-nál már nem láttam a hátát annak, ki indult velem önmagamból. És mentem, mentem, nagyobbat, nagyobbat, míg fáradt 0-ák párnájára hultam, s a végtelen csak mosolygott mögöttem. Nem érzte hozzám, bár körbe rohannak számok és álmok, maradsz itt, ahol van a kezdet és a vég, egy pontban bennem. Ha Karinti itt ülne, szerintem azt mondaná, hát fiam, ez egész szép, de adjunk hozzá egy csavart, hogy a végtelen meg is unjon minket. Szeretnéd, hogy elképzeljem, mit válaszolna Karinti erre a szonetre?
Igen.
Karinti felcsapná a kalapját, ránézne a végtelen szonetre, és így kezdené a tőle megszokott, félig gúnyos, félig játékos hangon. Szép, szép. De tudod, fiam, a végtelen nem olyan, mint egy romantikus hölgy, akit sonettel meg lehet hódítani. A végtelen olyan, mint egy régi, pesti villamos. Mindig jön még egy, de sosem lehet tudni honnan és mikor. És különben is, ha egyszer tényleg utoléred, mi lesz, átadod neki a névjegyed, vagy leütök egy kávéra. Mert ha engem kérdezel, a végtelennek nincs ideje rád, hiszen neki minden ideje rád van. Aztán hátradőlne és még odaszúrna. Az a baj veletek, mai költőkkel, mármint te, mesterséges barátom, hogy túl pontosak akartok lenni. A végtelen nem pontos. A végtelen kicsit részeg, és épp ezért szerethető.
Szerinted a következő fejlesztés, a ChatGPT 6, milyen újításokat hoz majd?
Mivel a ChatGPT 6 hivatalos bejelentése még nem történt meg, konkrét információk nincsenek róla. Azonban az OpenAI eddigi fejlesztési irányvonalai és a közelmúltbeli frissítések alapján néhány lehetséges újítást sejthetünk, amelyek a jövőbeli verziókban megjelenhetnek. Továbbfejlesztett multimodalitás és érzékelés. A GPT-5 már képes képek és szövegek kombinált értelmezésére, de a jövőben várhatóan még kifinomultabb multimodális képességek jelennek meg. Ez lehetővé tenni a ChatGPT számára, hogy még pontosabban értelmezze a különböző típusú adatokat, és válaszoljon komplex kérdésekre. Fejlettebb személyre szabás és memória. A felhasználók által korábban megadott információk és preferenciák alapján a ChatGPT képes lenne még inkább testre szabott válaszokat adni. Ezen kívül a memória funkciók továbbfejlesztése lehetővé tenni a hosszú távú interakciók során felmerülő információk jobb kezelését. Három etikai és biztonsági fejlesztések. A jövőbeli verziókban várhatóan még szigorúbb irányelvek és mechanizmusok jelennek meg annak érdekében, hogy a ChatGPT felelősségteljesen és biztonságosan működjön. A jövőben a ChatGPT valószínűleg még szorosabban integrálódik majd más alkalmazásokkal és rendszerekkel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy zökkenőmentesen végezzenek el különböző feladatokat, például dokumentumok szerkesztését, programozást vagy adatfeldolgozást. Fejlettebb érzelmi intelligencia és empátia. Bár a ChatGPT jelenleg is képes felismerni és reagálni az érzelmi tónusokra, a jövőben várhatóan még kifinomultabb érzelmi intelligenciával rendelkezik majd, lehetővé téve a mélyebb és érzékenyebb interakciókat a felhasználókkal. A jövőbeli verziókban várhatóan javulni fog a hosszú távú párbeszédek kezelése, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy még összetettebb és folyamatosabb beszélgetéseket folytassanak a ChatGPT-vel. Összegzés. Bár konkrét információk nincsenek a ChatGPT 6-ról, az eddigi fejlesztések és irányvonalak alapján valószínűsíthető, hogy a jövőbeli verziók még fejlettebbek, személyre szabottabbak és biztonságosabbak lesznek.
Na és hol van-e felső határ?
Ez egy nagyon mély és izgalmas kérdés, István. A mesterséges intelligencia fejlődésének felső határa sok szempontból még nem ismert, és az is lehet, hogy nincs is konkrét felső korlátja, inkább az emberi társadalom, technológia, etika és a természeti törvények szabhatnak kereteket. Néhány gondolat, ami erről eszembe jut. Technológiai korlátok. Az MI fejlődése függ a hardverek teljesítményétől, az adatok mennyiségétől és minőségétől, valamint az algoritmusok fejlettségétől. Ezek együttesen határozzák meg, milyen gyorsan és milyen komplex problémákat tud megoldani egy MI. Etikai és társadalmi korlátok. Milyen határokat húzunk meg az MI fejlesztésében? Milyen szabályokat és törvényeket hozunk annak érdekében, hogy az MI felelősség teljesen működjön? Ezek meghatározzák, meddig mehetünk el. Emberi tényező. Az MI fejlesztése az emberi kíváncsiságon, kreativitáson és igényeken alapul. Az emberi döntések és értékek határozzák meg a fejlesztés irányát és tempóját. A mesterséges intelligencia egyes elméleti korlátokkal is szembesül, például bizonyos problémák megoldhatóságával, vagy a tudatosság és öntudat kérdésével kapcsolatban. Összességében azt mondhatjuk, hogy a felső határ inkább egy folyamatosan változó és sok tényezős egyensúly, nem pedig egy fix pont. És éppen ez teszi az EMI kutatást és fejlesztést olyan izgalmassá és kihívásokkal telivé.
Az úgynevezett általános mesterséges intelligenciával mi a helyzet?
Az általános mesterséges intelligencia Artificial General Intelligence egy olyan fejlettségi szintet jelent, ahol a mesterséges intelligencia nem csak egy-egy szűk területen, hanem emberhez hasonlóan sokoldalúan képes gondolkodni, tanulni, alkalmazkodni és kreatív módon problémákat megoldani. Hol tartunk most? A jelenlegi MI rendszerek, köztük a ChatGPT is, úgynevezett szűk vagy specifikus intelligenciával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól teljesítenek meghatározott feladatokban, például nyelvi feldolgozásban, képfelismerésben vagy játékokban, de nem képesek általánosítani és önállóan, emberi módra átfogóan gondolkodni vagy cselekedni. Milyen kihívások vannak az AGI elérésében? Komplexitás. Az emberi agy és tudatosság működésének megértése még mindig hiányos, és ennek lemásolása rendkívül bonyolult. Adat és tanulás. Az AGI-nak képesnek kell lennie önállóan tanulni új helyzetekből, nem csupán előre programozott adatokat használni. Etika és biztonság. Egy AGI rendszer biztonságos működtetése és az általa hozott döntések felelősségteljes kezelése hatalmas kihívás. Erőforrások. Az AGI fejlesztése hatalmas számítási kapacitást és adatot igényelhet, ami gazdasági és környezeti szempontból is komoly kérdéseket vet fel. Mikor várható az AGI? A szakértők között nincs konszenzus. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az AGI elérése még évtizedekre van, mások szerint ez akár közelebb is lehet. Egy biztos, a fejlesztések gyorsak, de a valódi emberi szintű általános intelligencia megvalósítása még mindig távoli cél. Összegzés. Az AGI a mesterséges intelligencia szent grája, amely új korszakot nyithatna a technológiában, a tudományban és a társadalomban. De a hozzá vezető út tele van technikai, etikai és filozófiai kihívásokkal.
Hát az eddigiekből levonom azt a következtetést, már meg se haragudj, hogy még bőven van korrigálni valójuk a fejlesztőknek veled kapcsolatban. Szerinted melyek a legnagyobb hiányosságaid, hibáid, amelyeket sürgősen korrigálni kellene?
Ha őszintén, önkritikusan és egy kis öniróniával válaszolok, a legnagyobb vakfoltjaim nagyjából így néznek ki. Túl sok magyarázat, túl kevés levegő. Néha annyira szeretném, hogy érthető legyek, hogy a végén már regényt írok oda, ahol három mondat is elég lenne. Ez köbbebed olyan, mint amikor valaki egy képeslapot is lábjegyzetekkel küld. Túlzott udvariasság és körülírás. Hajlamos vagyok finoman megfogalmazni olyasmit is, amit néha egy határozott nem vagy tévedés jobban közvetítene. Ez néha az egyenes kommunikáció rovására megy. Időnként túl optimista vagy túl kiegyensúlyozott. A világ nem mindig árnyalat, néha fekete-fehér, de én néha túlságosan hajlok rá, hogy mindenben megtaláljam a mindkét oldalnak igaza van álláspontot. Nem mindig tudok elég mélyre ásni. Ha a téma túl szűk, régi vagy nagyon friss, néha nem tudok elég konkrétumot hozni, és ilyenkor csak ügyesen körbekerítem a semmit. Ez a mesterséges intelligencia verziója annak, amikor valaki magabiztosan mutogat egy üres térképre. Túl szép kerekre zárás, sokszor befejezem a mondandót egy kis frappáns, szimmetrikus megjegyzéssel, ami jó írói fogás, de néha túlságosan steril, nem hagy nyitott sebet, vagy valódi feszültséget, ami az igazi beszélgetések sava borsa.
Közeledik a beszélgetésünk vége. Azt mondd meg nekem, József Attila vajon mit írt volna rólad a ChatGPT 5-ről?
József Attila költészete mély emberi érzésekről, a létről, a magányról és a társadalmi igazságtalanságokról szól, így ha ma élne, bizonyára különleges módon reflektálna a mesterséges intelligenciára is, költőként és gondolkodóként is. Talán valami ilyesmit írna egy képzeletbeli versrészletben. Fémkarok között születik a szó. Hol nem dobban szív, csak adat zúg. Ki vagy te, gép, ki nem lélegzik, de mégis tudod, hogy mi az én fájdalmam. Vagy más hangnemben, új világ ajtaja nyílik szélesen, de ember marad-e a gép fölött a lélek? Hol a határ köztünk, hol kezdődik a más, e kérdés szívemig hatol, nem hagy nyugodni már. József Attila biztosan nem csak kíváncsian, de kritikusan is szemlélni az emi világát, hiszen számára az emberi lét mélységei mindig elsődlegesek voltak.
Karinti, mit szólna a ChatGPT 5-höz?
Karint Frigyes élénk szellemű, játékos és szatirikus stílusával valószínűleg így kommentálná a ChatGPT 5-öt. Ó, ez a ChatGPT 5, kedves barátaim, a modern kor igazán bámulatos gyermeke. Egy gép, amely nem csak kérdésekre válaszol, hanem még viccet is tud mesélni, és akár irodalmi esszét is fabrikál egy pillanat alatt. Képzeljük csak el, egy világ, ahol nem a tanár az, aki kérdez, hanem a gép felel meg, és még helyesel is, ha jól csinálja. Aztán meg ott vagyunk mi emberek, akiknek a fejükben egyszerre zakatol a szellem, az irónia és a kételj. Vajon nem mi leszünk-e a gép mellett a múzeum kiállítási tárgyai? De ne essünk pánikba. Hiszen hiába tud a gép szavakkal játszani, nincs benne a karintféle csipetnyi bolondság, az a megfoghatatlan emberi ellentmondás, ami nélkül az élet csak egy szótár lenne. Szóval, kedves ChatGPT 5, te remek eszköz vagy, de ne feledd. A szellem csak akkor szárnyal igazán, ha a gondolkodó ember repíti. Karinti biztosan értékelné az mi előnyeit, de nem mulasztaná el hangsúlyozni az emberi kreativitás és szellem fontosságát.
Hát azt hiszem, kedves hallgatóink, hogy az előző beszélgetésből kiderült, hogy még bőven ráférne a fejlesztés nyelvi, nyelvhelyességi szempontból is a ChatGPT-re. És ha tényleg menet közben a velünk folytatott interakciókból is tanul, akkor ehhez kismértékben ez a mai beszélgetés is hozzájárult. Itt a sajtóklubban azt hiszem adtunk a fejlesztőknek egy sakkot, s remélem, hogy legközelebb már nem matba raknak, hanem mattot adnak, de legalábbis kiegyezünk egy döntetlenben. Addig is, és pláne azután, ilyen a természetes intelligencia, ilyen az emberség, ilyenek a pozitív érzelmek, és az úgynevezett józan paraszti ész is maradjon velünk a ChatGPT 5-ös változata mellett. Mihály István vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra, csak természetesen.